A Szent Borbála és utasai. Történetünk idejében még nem jártak a Dunán gőzhajók. Galactól elkezdve fel a Majna csatornáig 9000 ló járta a partokat, a hajók felvontatásával fáradva. A török Dunán a vitorlát is használták, a magyar Dunán nem. Azon kívül a csempészhajók egész raja járt kelt a két ország közötti vízhátán, csupán izmos karú evezők által hajtva. A sócsempészetnek volt ott divatja. Az állam eladta 1,5 forintért a török parton azt a sót, aminek az ára itthon 6,5 forint. A török partról visszahozta azt a csempész, és eladta a magyar parton 4,5 forintért. És így aztán mindenki nyert rajta, az állam is, a csempész is, a vevő is. Ennél barátságosabb viszonyt képzelni sem lehet. Hanem aki legkevésbé volt megelégedve a nyereségével, az az állam volt, mely a saját védelmére a hosszú határparton végig őrházakat állított fel, azokba a közelfalvak férfi lakosságát állítá be puskával, hogy a határ fölött őrködjenek. Minden falu adott határőröket, s minden falunak voltak saját csempészei. Minél fogva csak az iránt volt szükséges intézkedni, hogy amely falu ifjai éppen az őrségen vannak, annak a falunak a vénei járjanak ugyanakkor a csempészhajókkal. Ami ismét igen szép családi vonás. Azonban az államnak még egyéb magas céljai is voltak e szigorú határőrzéssel. A pestis meggátlása. A rettenetes keleti pestis. Mi ugyan meg nem tudjuk mondani, hogy mi az és milyen az, mert hazánkban éppen 150 esztendeje, hogy az utolsó hiú özvegyasszony felvette a pestises sált Zimonyban, és mire a templomba ment vele, szörnyet halt. De mivel minden esztendőben olvassuk a hírlapokból, hogy majd Szirában, majd Brussában, majd Perában kiütött a keleti pestis, el kell hinnünk, hogy az csak ugyan létezik, s hálával viseltetnünk a kormány iránt, amiért ajtót, ablakot elzár előtte, hogy be ne jöhessen hozzánk. Mert minden idegen néppel való érintkezésünk valami új, eddig ismeretlen ragállyal ajándékozott meg bennünket. Kínától kaptuk a vörhenyt, a szaracénoktól a himlőt, az oroszoktól a grippét, a dél-amerikaiaktól a sárgalázt, s a kelet-indusoktól a kolerát. A törököktől pedig a pestist. Azért az egész part hosszában a vízavi lakozóknak csak elővigyázati rendszabályok mellett szabad és lehet egymással érintkezniük, ami nagyon érdekessé és mulatságossá teheti rájuk nézve az életet. S e rendszabályok igen szigorúak. Mikor Brussában kiüt a pestis, a török-szerb parton minden élő és nem élő tárgy azonnal pestisesnek nyilvánítatik hivatalosan, s aki azokhoz hozzáér, az kevert, az vándorol a vesztegintézetbe 10-20-40 napra. Ha egy balparti hajó vontató kötele a fordulóknál hozzáér egy jobbparti hajó köteléhez, az egész hajó személyzete kevert, s a Duna közepén maradt 10 napig, mert az egyik hajókötérről a másikra elragadhatott a pestis, s arról az egész hajó személyzetre. S mindez szigorú felügyelet alá esik. Minden hajón ott ül egy hivatalos orgánum, a tisztító. Rettenetes személy, kinek kötelessége mindenkire felügyelni, mihez ér hozzá, kivel érintkezik, s aki az utazót, ha a török-szerb parton csak a köpenye szegletével érintett is egy idegent, vagy egy szőrből, gyapjúból, kenderből készült tárgyat, ezek terjesztik a pestist, azonnal kevertnek nyilatkoztatja, s mihelyt orsovára értek, kiszakítja családja karjai közül, s átadja a vesztegintézetnek. Ezért hívják a tisztítónak. S jaj a tisztítónak, ha egy ilyen esetet eltitkol. A legkisebb mulasztás büntetése 15 évi várfogság. Hanem a csempészeken úgy látszik, hogy nem fog a pestis, mert ők nem hordanak magukkal tisztítót, s akárhogy dúl Brussában a keleti dögvész, ők éjjel-nappal közlekednek a két part között. Jó lesz feljegyezni, hogy Szent Prokop a patrónusuk. Csupán a bóra szokta megzavarni a détály üzletet, mert a vaskapu közötti sebes árban kiveri a déli partra a hajókat, amiket csak evezők mozdítanak előre. Igaz, hogy vontatóval haladó hajón is lehet csempészni, s ez már angró üzlet, hanem ez azután többe is kerül, mint atyafiságos jó barátságba, s nem szegény embernek való. Ez már nem só, dohány és kávé. A búra bizony tisztára fújja a Dunát a hajóktól, s 3-4 napra úgy helyreállítja a jó erkölcsöket s az állam iránti hűséget, hogy semmi bűnbocsánatra nincsen szükség. A hajók iparkodtak előle révbe menekülni, vagy horgonyt vetni a Duna közepén, s a határőrök alhatnak nyugton, amíg ez a szél nyikorogtatja faházaik ereszeit. Hajó nem jár most. Az ogradinai őrállomás káplárjának mégis úgy tetszik, mintha reggel óta többször áthangzanék a szélzúgáson s a folyam zengésén keresztül az a sajátságos tutuló bőgés, amit a hajós tülök 2 mérföldnyi messzeségbe küld, s ami a mennydörgésből is kiválik. Valami különös, visszatetsző, szomorú üvöltés az egyik hosszú facsövön keresztül. Hajó jön-e most, s vontatóinak ad jelt a tülökkel, vagy szerencsétlenül járt a sziklák között, s segélyért üvölt? Az a hajó jön. Egy 10-12 000 mérős tölgyfahajó, mint látszik egészen megterhelve, mert 2 oldalt párkányain végig söpör a hullám. Az öblös jármű egészen feketére van festve, hanem az eleje ezüst színű, s magasra felnyúló csigafejű ormányban végződik, mely szép fényes bádoggal van kiverve. A tetőzet háztető alakú, 2 oldalt lefelé vezető keskeny lépcsőkkel, s fenn egy lapos járdával, mely egyik kormánytól a másikig vezet. Az ormány felüli része a tetőnek végződik a 2-es kabineten, mely 2 szobácskából áll, jobbra-balra nyíló ajtókkal. A 3. oldala a kabinetnek 2-2 zöldre festett redőnyű ablakot mutat, s e 2 ablak közötti téren látható a mártír halált szenvedett Szent Borbála szűzi alakja életnagyságban lefestve. Rózsaszínű köntösben, világos kék palástban, s delipiros főtakaróval körös körül aranyalapon, kezében fehér lilium. Azon a kis téren pedig, ami a kabinet és a hajó orrát elfoglaló vastag kötéltekercsek között fennmaradt, van egy 2 láb széles és 5 láb hosszú, zöldre festett deszkaláda, abban fekete föld, s ez teleültetve a legszebb dupla szegfükkel, teljes ibolyákkal. A képet és a kiskertet vasrács fedi 3 láb magasan, s e rács tele van aggatva mezei virágkoszorúkkal. Közepén gömbölyű piros üvegben ég egy mécses, s amellé van feltűzve egy csomó rozmarin és szentelt fűzbarka. A hajó első részére fel van emelve az árbóc, s annak a derék kampójára van kifeszítve az alacság, a 3 hüvelyknyi vastag hajókötél, melynél fogva a parton 72 ló igyekszik a nehéz járművet víz ellenében vontatni. Más időben felényi is elég lett volna itt, s a felső Dunán 12 ló is elhúzza, de itt és a szél ellen küzdve a 72-nek is sok biztatás kell. Az a kürtölés a lóhajcsárok vezetőjének szól. Emberhangot hiába volna most itt vesztegetni. A hajóról a partig, ha elhatna is az, a sokszerű vízhang úgy összezavarja azt, hogy ember meg nem érti. Ellenben a tülök hangját a ló is megérti. Annak a vontatott vagy megszaggatott, ijesztő vagy biztató üvöltéséből megtudja ember és állat, hogy na most sebesebben kell menni, most lassítani a lépést, most egyszerre megállni. Mert a hajónak változatos sorsa van e sziklacsatornában. Küzdenie kell a féloldalt verő széllel, a folyam rejtélyes folyásával, saját terhével, sziklák és örvények kerülgetésével. 2 ember kezében van a sorsa. Az egyik a kormányos, aki a timon rudat tartja, a másik a hajóbiztos, aki a tülök hanggal jelzi az elemek ordítása közepett a vontatók feladatát. Ha valamelyik rosszul érti a dolgát, a hajó vagy felfut valami sziklapadra, vagy belesikamlik a forgóba, vagy átverődik a túlpartra, vagy felakad valami zátonyon, és akkor el van veszve emberestül, egerestül. Hanem ennek a 2 embernek az arcán nem látszik meg, hogy tudnának valamit a félelemről. A kormányos ölnyi termetű kemény férfi volt, erősen rezes arcszínnel, a két orcáján a pirosság vékony hajszálerek szövevényében fejezte ki magát, miktől a szeme fehére is recés volt. Hangja örökösen rekedt, s csak kétféle változatot ismert, vagy erős kiabálást, vagy kopott dörmögést. Valószínűleg ez kényszeríti, hogy torkának kettős gondját viselje, előlegesen egy vastagon átpóláló veres gyapotkendővel, utólagosan a pálinkás butykossal, ami állandóan helyén van a mandlia zsebében. A hajó biztos egy 30 év körüli férfi, szőkehajjal, mélázó kék szemekkel, hosszú bajusszal és másutt simára borotvált arccal, középszerű termet. Első tekintetre gyönge hallgatónak látszik. A hangja is hozzávaló. Csak nem nőies, mikor halkan beszél. A kormányost Fabula Jánosnak hívják, a hajóbiztos neve Tímár Mihály. A hivatalos tisztító a kormányos timonpadlója szélén ül, fejére húzva daróckámsáját. Ennek csak az orrát látjuk meg a bajuszát. Mind a kettő veres. Ennek a nevét nem jegyezte fel a történelem. Jelenleg éppen Bagót rág. A nehéz tölgyfa hajóhoz van kapcsolva a deregje, abban ül 6 hajós legény, akik ütenyre eveznek. Minden nyomásnál egyszerre felugranak helyeikről, 2 lépést felszaladnak egy zsámolyos emelvényre, akkor megkapják az evezőrudat, beleakasztják a Dunába a lapátot, s aztán hanyat vetik magukat a padjaikra. A vontatón kívül ez is segíti a hajót, ahol erősebb a víznyomás. Egy kisebb csónakforma a deregjéhez kötve úszik. A kettős kabinet ajtajában áll egy 50 év körüli férfi, török dohány szí csibukból. Keleties vonások, de inkább török, mint görög jelleggel, pedig külseje egészen görög szerbet akar mutatni prémes kaftánjával, gömbölyű veres süvegével. A figyelmes szemlélőnek azonban fel fog tűnni, hogy arcának borotvált része a többihez nézve nagyon világos, mint szokott azoknál lenni, akik nemrég vágták le onnan a sűrű körszakált. Ez az úr Trikalis Eutin név alatt van bejegyezve a hajókönyvbe, s a hajó teher tulajdonosa. A hajó maga Brazovics Atanáz, komáromi kereskedő sajátja. A kabinet egyik ablakából végre egy fiatal leányarc tekint ki, s ezáltal szomszédjává lesz Szent Borbálának. Mintha ez is szent volna. Ez az arc nem halavány, de fehér. A márvány, a kristály önerejű fehérsége az, olyan jogos sajátja a fehér szín, mint az abbeszíninak a fekete, a maláinak a sárga. Semmi idegen színvegyülettől nem háborított fehérség, melyre nem idéz pírt, sem a szemközt fúvó szél, sem a szemébe néző férfi tekintet. Igaz, hogy még gyermek, alig több 13 évesnél, de magas, nyúlás,